néhány nappal ezelőtt ilyen címek jelentek meg, hogy soha nem volt ekkora, soha nem vett ekkora adósságot a magyar állam a nyakába, és hogy minden idők legnagyobb adósság kibocsátását végezte el az államadósság kezelő központ. Segítsen nekünk megérteni, hogy mit jelent ez a mondat, ez az adósság kibocsátás. Mondok hozzá egy számot is, az akkori árfolyamon számolva ez szeptember 10-valanyadikán történt, 1258 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki ez az adósságkezelő központ. Mit jelent ez?
Valóban, tehát az a szlogen, hogy ez egy soha nem látott mértékű adósság növekedés egyetlen nap alatt, pontosabban két nap alatt, mert az első nap dollárkötvényeket, a második nap eurókötvényt bocsátotta ki, ez valóban megállja a helyét. Összességében körülbelül 4,5 milliárd euró értékben bocsájtottak ki államkötvényt, ami forintban 1600 milliárd forintot jelent két nap alatt, ami körülbelül a GDP-nek a 3%-a. Tehát ez egy valóban óriási összeg. Na most ugye a felvetődik ilyenkor a kérdés, hogy ez most jó vagy rossz dolog. Azt gondolom, hogy technikai értelemben teljesen rendben van. Az államháztartásnak természetes módon van hiánya. A hiány különböző hitelekkel, állampapír kibocsátásokkal, hát a lakosság is ismeri a magyar állampapírokat, amelyeket megvásárolhat, de ugyanígy külföldi devizakötvények kibocsátásával lehet finanszírozni. Ezeknek a lejárata is különböző, tehát nem csak arról van szó, hogy egy-egy évben felhalmozódott vagy kialakult hiányt kell finanszírozni, hanem itt közben lejárnak különböző hitelek, amelyeket ugyancsak kell, és hát ebben az értelem ez egy teljesen logikus lépés volt, hogy a kormányzat, illetve az államadósság kezelő központ felvett egy óriási összegű hitelt, hogy ezzel biztonságosan finanszírozni tudja az idei esztendőt, meg a jövő évet. Ugyanakkor, miközben azt kell mondanom, hogy ez technikailag teljesen rendben van, valójában a mögötte levő gazdaságpolitika már meglehetősen problematikus. Azt tudnélik, hogy szükség volt erre a hitelfelvételre. Tehát önmagában, hogy a magyar államháztartási hiány olyan nagy, amekkora, hogy azt ilyen nagy mértékben kell finanszírozni. És nem utolsó sorban az, hogy az Európai Unióval kiéleződtek a viták, és ennek következtében Magyarország nem jut hozzá a helyreállítási alapból egyébként neki jutó összeghez. Ebben már azt gondolom, hogy a magyar gazdaságpolitikának komoly felelőssége van. Ezek elhárítható lépések lettek volna. Hát miközben technikai értelemben jó döntés volt, valójában tükröződik benne az is, hogy a gazdaság, jobb gazdaságpolitikával ez elkerülhető lett volna. Ha technikailag nézem, akkor ez egy meglehetősen jó lépés volt, tehát ahogy említettem, egyrészt kibocsájtották euróban is, meg dollárban is, tehát többféle devizanemben, ami észszerű, többféle lejáratú kötvényt bocsájtottak ki, ami ugyancsak racionális, és nem utolsó sorban olyan időpontban bocsájtották ki ezeket az államkötvényeket, devizakötvényeket, mert hát ugye ez devizában kellett dollárban vagy euróban lejegyezni, amikor még meglehetősen alacsonyak a kamatok, tehát viszonylag olcsón jutott hozzá a magyar államháztartás ehhez a pénzhez. Ugyanakkor, amit említettem, a hiány, amit finanszírozni kell, az lehetne egyrészt sokkal kisebb is. Ugye erre a költségvetési tanács már tavasszal vagy nyár elején, főleg a jövő évi költségvetés kapcsán, de részben az idei kapcsán is felhívta a figyelmet. A Nemzeti Bank és főleg az elnöke pedig visszatérően hangsúlyozza, hogy sokkal kisebb hiányra lenne szükség a magyar gazdaságban, hiszen a válságból már kijövőben vagyunk, és a nagy államháztartási hiánynak inflációs hatása van. A magas infláció pedig, hát ez ugyancsak most egy másik ilyen címlapokon szereplő téma, nagyon magas, sőt, hát minden bizonnyal még a következő hónapokban gyorsulni is fog. Tehát ebben az értelemben a hiány csökkentése az egy fontos dolog lenne, az, hogy ilyen magas a hiány és ilyen magas a várható jövő évi hiány, ez azt gondolom, hogy a gazdaságpolitika problematikusságára kivirtele a figyelmet. A másik pedig, ami a leglényegesebb, hogy erre most sor kellett, hogy kerüljön, az az, hogy kiestek az Európai Unióból származó transzferek. Pontosabban nem kiestek, hanem legalábbis csúsznak. Ugye ennek az az oka, hogy az Európai Unió tekintettel arra, hogy nem látott garanciát arra, hogy az úgynevezett helyreállítási alapból adott ingyenes pénzek elköltése az korrupciómentesen, versenyszerűen, a jogállamiságnak megfelelő módon fog történni. Egyelőre nem hagyta jóvá a benyújtott magyar programokat, és csúszik a normális, az új Európai Uniós költségvetésnek megfelelő pénzeknek az odaítélése is. Most ez az, ami egy nagy kiesést jelentett a magyar költségvetés számára, és ez az, ami miatt itt részben az idei finanszírozás miatt, de legalább annyira a jövő évi finanszírozás miatt szükség volt erre a gyors és nagy összegű bevonásra, hiszen ez megint csak az adott körülmények között politikailag érthető. Egy választások előtt levő országban a kormányzat igyekszik arra, hogy a finanszírozással semmiképpen se legyenek problémái, és ez a bevont hatalmas összeg, ez nyilvánvalóan biztonságossá teszi a következő hónapok vagy évnek a finanszírozását, miközben, és ez a dolog árnyoldala, nem egy olcsó mulatság, mert ugyan nemzetközileg alacsonyan vannak a kamatok, de itt azért mégiscsak fizetnünk kell kamatokat, amelyeket egyébként az Európai Uniós pénzek után nem kellene fizetni, tehát ez mindenképpen egyfajta veszteség. Másrészt pedig az ország megítélése szempontjából is az, hogy a nettó devizaadósságunk, ami egy nagyon fontos megítélése egy országnak, tehát mennyire van nettó értelemben kifelé eladósodva, ez ugye most 3%-kal növekedett, ami körülbelül egyharmada az eddigi eladósodás mértékének, ami azért egy elég jelentős nagyságrend, még ha összességében nem is egy katasztrofális mértékű szám, de azért például a nemzetközi hitelminősítők ezeket a dolgokat azért figyelik, ez ronthatja az ország megítélését, és egyéb hitelfelvételi pénzpiaci mozgásában drágulást okozhat, ha ezt aggasztónak látnák a különböző pénzügyi hitelminősítő intézmények.
Mitől más ez a kötvénykibocsátás, mint mondjuk az IMF hitel, amihez nyúlhatna egy állam forrásként, ami ellen a magyar kormány azért mindig tiltakozik, és amikor a jelenlegi politikai közösség ellenzékben volt, akkor nagyon szitta az előző kormányzatot, hogy ilyen hitelhez miért nyúltak. Mi a különbség?
Hát az IMF hitelnek mindig van egy gazdaságpolitikára vonatkozó kikötésrendszere. Tehát az IMF-hez akkor szoktak fordulni az országok, hogyha nehéz helyzetbe kerültek, más finanszírozási formában nehezen jutnak pénzhez, és az IMF pedig elvárja azt, hogy olyan gazdaságpolitikai lépéseket tegyenek, amelyek helyrehozzák az illető országnak a gazdasági rendszerét. Tehát például kikötik azt, hogy az államháztartás hiányát azt jelentősen csökkenteni kéne. Na most Magyarország pillanatnyilag nincs olyan helyzetben, hogy az IMF-hez kellett volna fordulnia, tehát szerintem ez gazdasági szempontból se vetődik fel, de hát azért az is jól látszik, hogy a magyar kormány úgymond a szuverenitása védelmében az Európai Unióval szemben is egy állandó konfrontációban áll, hogy ne szóljanak bele például az államháztartási hiány mértékébe, és hát leginkább ugye most a különböző jogállamisági kérdésekbe, amelyek valójában egy nagyon határozott korrupció ellenes fellépést, a versenyszabályoknak a lehetővé tételét, illetve működését, a közbeszerzések átláthatóvá tételét, tehát olyan lépéseket követelnének, amelyek nagyon keményen érintik a magyar gazdasági rendszert, de amelyet a kormányzat nem akar megtenni, mert a jelenlegi helyzetben hát egyértelműen látszik, hogy a hozzá lojális tulajdonosi csoportokat meglehetősen sokféle szempontból kedvezményezni tudja. Tehát a kormány mindenképpen el akarja kerülni azt, hogy beleszóljanak a gazdaságpolitikájába, a nemzetre hivatkozik, de azt gondolom, hogy emögött valójában a kormányzat és a hozzá lojális tulajdonosoknak az érdeke áll.
És ugyanez a magyarázat arra, hogy miért nem ezt az EU-s helyreállítási alapot próbálta meg a kormány megszerezni, mert ott is az EU valamilyen módon beleszólhatott volna a felhasználásba?
Hát így van, ugye az teljesen nyilvános, hogy a vita az a úgynevezett kapcsolódó jogállamisági szabályokról szól. Na most itt hozzá kell tenni, hogy itt egyáltalán nem arról van szó, amit a magyar propagandában gyakran hallunk, hogy itt most a pedofília címen a homoszexualitás elleni fellépés miatt történt ez a konfrontáció. Ez politikai és erkölcsi értelemben valóban egy konfrontáció az Európai Unióval, de ami miatt nem jutunk hozzá ezekhez az alapokhoz, ezekhez a pénzforrásokhoz, az kifejezetten az, hogy az Európai Unió nem látott garanciát arra, hogy ezek a pénzek jól, piacszerűen, átláthatóan, korrupciómentesen, a tisztességes verseny feltételeinek megfelelően lesznek elköltve. Na most ez az, amiben a kormányzat nem akart engedni, és vállalta inkább azt a költséges megoldást, vagy viszonylag költséges megoldást, hogy eladósodik. Ugye az is érdekes egyébként, hogy még a nyár elején, mikor látszott, hogy konfliktus van az EU-val, akkor Magyarország hivatalosan, legalábbis átmenetileg, de lemondott arról az Európai Uniótól lehetséges hitelfelvételről, ami ugyancsak a helyreállításhoz kötődött volna, és ami rendkívül alacsony kamatokkal és nagyon hosszú ideig törlesztési kötelezettséggel nem járó hitelfelvétel lett volna, arra hivatkozva, hogy nem akarja eladósítani az országot. Na most ez látványosan megváltozott, mert most ugye eladósítottuk az országot. Ugyanígy egy régi el volt az, hogy legalábbis a kormányzat részéről, hogy a lakosság legyen az, ami elsősorban finanszírozza az államháztartást, csak hogy a lakosság ezt a megnövekedett államháztartási hiányt, amiből már kiesett az Európai Uniós finanszírozás, már nem tudja ilyen mértékben finanszírozni, és főleg nem ilyen kamatok mellett, vagy hozamok mellett, amelyek pillanatnyilag vannak. Tehát itt megint látványosan történt egy korábbi elvvel való szakítás, nem nagy dobra verve, de azért valamilyen módon a hozzáértő gazdasághoz értő magyar és külföldi befektetők számára azért mégiscsak tanulságos, hogy ebben a helyzetben egy éveken át szajkózott elvvel megint csak szembe ment a kormány, mert a pillanatnyi érdekei ezt követelték.
Az megtenni, megpróbálja elmagyarázni egyébként, hogy mi a különbség a hitel és a kötvénykibocsátás között?
Magyar emberek abból is érzékelhetik, hogy lehetőségük van a magyar piacon államkötvényt venni, és mondjuk a bankba pénzt tenni. Az államkötvény esetében, ha ezt valaki megvásárolja, akkor annak van egy fix kamata, és van egy lejárata. Ha a lejárat előtt el akarja ezt adni, akkor egy piaci áron adhatja el, adott esetben lehet, hogy még kisebb áron, mint amennyiért vásárolta. Tehát ez egy rögzítettebb dolog, az állam szempontjából egy fixebb dolog, mert nem lehet feltétlenül azonnal kötelezni arra, hogy visszavásárolja, illetve vissza kell vásárolnia, de az ára megváltozhat, tehát arra késztetheti a lakosságot, hogy ne adja el. Ha a lakosság pedig mondjuk egy bankban elhelyezi a betétét, hát ott, ha fel is bontja a lekötési időt, előtt a feltöri a bankbetétet, akkor is nem jut hozzá a kamathoz, de a maga a betett pénzt az nem fog megváltozni. Tehát azt ahhoz mindenképpen hozzá fog jutni. Most tekintsünk el attól, hogy pillanatnyilag a bankbetétek kamata egészen minimális, de elvileg azért normális körülmények között ez így működik.
Ennek a volumene, a kötvénykibocsátás volumene, ez mekkora ön szerint? Tehát, hogy ez nem túl nagy, nem túl kevés, mire lesz elég, arra lesz elég, hogy a következő egy-két évet finanszírozza az állam, vagy mennyit bírt volna még el, vagy hogy látja ezt?
Ez az idei és a jövő évi finanszírozáshoz elegendő, és azért bíznunk kell abban, hogy a választások után, mert a választásokig nem nagyon hiszem, hogy lesz megállapodás az Európai Unióval, de a választások után azért lesz megállapodás. Ha az ellenzék győzne, ott a dolog még egyértelműbb, mert az ellenzék deklaráltan az Európai Unióval való együttműködésnek és az Európai Unió által vallott értékrendnek megfelelően kíván gazdaságpolitikát csinálni. De azt gondolom, hogy ha marad a jelenlegi kormányzat, akkor is valamiféle megegyezésre, kompromisszumra kell jutnia az Európai Unióval. Olyan óriási összegről van szó, hogy ezt szerintem józan kormány nem teheti meg, hogy ezt elengedi egyszerűen. Ez egyben azt is jelenti, hogy bizonyos értelemben ez a mostani hitel, ez megelőlegez egy későbbi beérkező pénzt. A veszteség azért megvan, abban az értelemben, hogy ezután a hitel, vagyis hát devizakötvény után kell persze fizetnünk a kamatokat, de összességében a magyar gazdaság pályája szempontjából ez egy fenntartható dolog. Hozzáteszem, akkor, ha nem költik el pluszba még ezeket a pénzeket, de hát azért azt gondolom, hogy már olyan mértékű a jövő évi tervezett költségvetési deficit, hogy ehhez képest nem hiszem, hogy már a választások kapcsán érdemi plusz-plusz költekezésre kerülne sor, mert hát nagyon sok ilyen költekezést be is jelentett a kormány már, meg az elmúlt tulajdonképpen év már erről szól, hogy mi minden intézkedés lépett már életbe idén, illetve jövőre, amelyek mind-mind a hiányt fogják növelni. Tehát ebben az értelemben itt egy további hiánynövelés szerintem már nincs napirenden.
Köszönöm, és akkor a beszélgetés második felében beszélünk itt arról, amire már többször utaltunk, hogy akkor a választások környékén milyen ígéretei vannak a kormánynak, és hogy ezek valójában mit jelentenek.
Ugye a héten a parlamentben a miniszterelnök tulajdonképpen összefoglalt jó néhány olyan lépést, amivel a választások előtt a kormányzat kedveskedni igyekszik a magyar lakosságnak. Ezek között nagyon különböző lépések vannak. Tehát megemlítette például a nyugdíjprémiumot, amit a nyugdíjasok már idén is kapni fognak, hiszen hozzáteszem, ez még a Bajnai kormány által elfogadott jogszabály szerint, ha a gazdasági növekedés elér egy szintet, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell, és ezek kapcsán fizetnek úgynevezett nyugdíjprémiumot a számukra. Tehát azt gondolom, ez egy jogszabályban előírt dolog, ennek valójában a választásokhoz csak annyiban van köze, hogy most hát külön ki lehet emelve. A nyugdíjasokat érinti a 13. havi nyugdíjnak, most már a második hete is, amit jövőre ki kell fizetni. Ez ugyancsak nem egy új intézkedés, ez sajátos módon 2020-ban, tehát a válság tetőpontján fogadták el, 21-től, tehát az idei évtől kezdődően. Ennek az a problémája, hogy hát sok problémája van, de az egyik fő problémája az, hogy nem differenciál. Tehát a magas nyugdíjasok ugyanúgy kapnak egy, illetve két, majd később egy egész havi összeget, mint az alacsony nyugdíjasok, miközben a nyugdíjasokon belüli differenciálság rettentően nagy, és az utóbbi időben növekvő. Tehát itt valójában egy sokkal átgondoltabb megoldásra lett volna szükség, például úgy, hogy egy bizonyos nyugdíj felett ez a 13. havi nyugdíjére már ne kerüljön sor, összeg felett, és bizonyos összeg alatt pedig esetleg egy kicsit többre is sor kerüljön. Én talán racionálisabbnak tartottam volna, hogy a nyugdíjrendszer egészét kellett volna inkább átgondolni, és nem egy ilyen 13. havi, az egész nyugdíjrendszer logikáját felrendszert kellett volna bevinni, ami persze az érintettek számára pillanatnyilag jó, de tartósan azt gondolom, hogy elég sok problémát fog okozni a nyugdíjrendszer realitásokhoz való igazítása kapcsán. Ugye bejelentették a 25 év alattiak SZIA mentességét, ez se egy friss bejelentés, hanem régebbi. Azt gondolom, hogy ennek valójában nagyon érződik, hogy ez a választások előtti egy bizonyos réteget megcélzó akció. Ennek az egyik gazdasági problémája az, hogy könnyen lehet, hogy az érintetteknek a fizetését, a bruttó fizetését annyival csökkenteni fogja a vállalkozó, akiknél dolgoznak, vagy az a cég, ahol dolgoznak, amennyivel ők az esziát, vagy ennek egy részét megtarthatják, mert hát a piaci viszonyok csak kiratnak a kereseteknek az alakulására. Ugye van egy olyan kifejezetten az idei évre vonatkozó döntés, hogy a gyereket nevelő szülők a tavalyi személyi jövedelem adói, befizetett személyi jövedelem adójukat, azokat az átlagbérig visszakaphatják. Na most ez megint egy olyan lépés, ami egy egyszeri, nyilvánvalóan a választások előtre idézített, valójában gazdasági fedezet nélküli összeg, és megint csak nem fókuszál azokra, akik a legelesettebbek, tehát akiknek adott esetben nem is volt személyi jövedelemadó befizetésük, mert munkanélküliek voltak, vagy pedig az alacsony jövedelműek nyilván jóval kisebb SZIA összeget igényelhetnek vissza, mint egy magasabb jövedelmű, hiszen annyit is fizettek be. Tehát ez megint egy ilyen célzottság nélküli, és jól hangzó, de gazdaságilag szerintem nem egy átgondolt, és hát egyetlen évre is van bejelentve, elvileg feltételhez kötve, hogy 5,5%-os idei növekedés esetén kaphatják meg, de hát azért igazában abban teljes az egyetértés, hogy egészen nagy katasztrófa kéne ahhoz, hogy ne 5,5% fölötti legyen a növekedés. Én nagyjából egy 7% körüli idei növekedésre számítok, de jellemzően ilyen körül van a többi prognózis is.
Itt az SZIA visszatérítésnél még azt beszéljük meg, hogy itt nagyságrendileg mekkora pénzről lehet szó egy család esetében. Nyilván ez értem, hogy függ a keresettől, de az átlag keresethez igazítva ez mégis ami átlagban mit jelentett a családnak?
Hát ugye itt a dolgot bonyolítja, hogy ugye a gyermekek után amúgy is adó visszatérítés volt, tehát én most nem tudnék egy konkrét számot mondani, mert ez jövedelmi helyzettől, gyerekszámtól függően meglehetősen eltérő. De minden esetre, aki kapja, azért ezek 10 000 forintban mérhető összeg, ami hát főleg akinek alacsonyabb a jövedelme, azért az nyilván egy örömteli dolog.
És mi a helyzet azokkal, akik mondjuk vállalkozók, erre van valami megoldás?
A vállalkozók esetében is a mostani bejelentés szerint ők is részesülhetnek ebből egy kicsit bonyolultabb konstrukció alapján, de ők is jogosultak lesznek arra, hogy egy ilyen SZIA visszatérítést kapjanak. Tehát a kisvállalkozókról beszél.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy 200 000 forintos minimálbért szeretne, és hogy erről folynak a tárgyalások. Ön mit gondol gazdasági szempontból a 200 000 forintos minimálbérről?
Ez egy egyetlen évben egy túlzott mértékű emelés. Tehát ez nagyjából egy 20%-os emelést jelent, aminek igazából nem látni a gazdasági alapját. Nyilván vannak olyan főleg nagyobb és exportra termelő cégek, amelyeknél az elmúlt években euróban számolva a magyar munkabér az a forint gyengülése következtében leértékelődött, tehát ők meglehetősen könnyen, vagy többségük viszonylag elfogadható módon ezt ki tudja gazdálkodni. De a kisebb cégek esetében azért egy ilyen 20%-os emelés, az, és náluk azért nagyon gyakori, hogy minimálbéren vannak foglalkoztatva emberek, az egy nagy kérdés, hogy mennyire kigazdálkodható. Itt ugyan kilátásban van helyezve adócsökkentés is ennek a kompenzálásaként, de azért ez biztos, hogy gondot fog jelenteni a cégek, főleg a kis cégeknél. Gondot fog jelenteni az úgynevezett bértorlódás, tehát ha a legalacsonyabb vagy a minimálbér ilyen mértékben növekszik, akkor a bérkülönbségek azok az alsóbb rétegeken nagyon összetorlódnak. Most én nem arra gondolok, ahol mondjuk a vállalat igazgatója, vagy vezetői, vagy értelmiségi funkcióban levő dolgozói lényegesen nagyobb vagy többet keresnek, hanem azok, akik nagyjából a minimálbér fölött vagy a kötelező bérminimum a szakképzettek esetében környékén kerestek. Ez az összetorlódás, ez hát gondot jelent, és akár említhető, hogy mit tudom én, a tanároknak a fizetése, hát az nagyjából valahol itt van, mint a minimálbér, ami hát joggal vetik fel, hogy erkölcsileg is egy nagyon furcsa helyzetet jelent. Emellett azt gondolom, hogy azok a cégek, amelyek ezt nehezen tudják igazgatni, ott könnyen lehet, hogy ismét egy úgynevezett szürkülési folyamat fog bekövetkezni. Formálisan mondjuk nem 8 órában, hanem 4 vagy 6 órában fognak valakit foglalkoztatni, vagy esetleg egyáltalán nem csak feketén kapja zsebbe a pénzt. Tehát sok minden lehetőség van. Én ezt túl nagy ugrásnak gondolom, és az a gond, hogy ugye a munkáltató szervezetek azok erősen tiltakoztak is emiatt, és valójában az érdekegyeztetés, hát ismét csak, de hát ez már sok éve így van, nem működik, mert ugye hagyományosan a szakszervezeteknek, a munkaadóknak és a kormánynak kellene megállapodnia, de itt valójában egy kormányzat által diktált megállapodás van, amiben most az jövő évre vonatkozóan nyilván egy szaktervezeti véleményhez közel álló, mert népszerű béremelést javasol a kormány, ahogy egyébként az idei évre viszont a minimál béremelés ugye csak 4% volt, ma már látjuk, hogy az infláció ennél nagyobb is, tehát ott viszont választások előtt egy évvel nyilván úgy gondolták, hogy most kell fékezni, és majd akkor engedni a gyeplőn, amikor jönnek a választások, mert hát a politikai logika ezt követeli.
Mit tippelne megvalósul a választások miatt ez a 200 ezres minimálbér?
Hát ez szerintem teljesen biztos, hogy meg fog valósulni. A szabályok is most úgy szólnak, hogyha nincs megállapodás, akkor a kormány dönt. Hát a kormány pedig már láthatólag döntött. Tehát azt gondolom, hogy ez meg fog valósulni. Azzal, hogy nyilván az érintettek sok esetben kiskapukat fognak keresni.
Köszönöm, és egy utolsó kérdés még itt a miniszterelnök bejelentései közül, az a hitelmoratórium meghosszabbítása nyugdíjasoknak, gyereket nevelőknek, munkanélkülieknek, közfoglalkoztatottaknak. Erről mit gondol, van még erre szükség a járvány gazdasági hatása, ezt ön szerint indokolja még?
Az is látszott, hogy ennek a állandó hosszabbítása és végül is a választások utánig való kitolása nyilvánvalóan összefügg a választásokkal. Biztos, hogy a hitelmoratóriumban levők egy része számára ez gondot fog okozni, ha megszűnik a hitelvisszafizetési moratórium. Egy jó részük számára valószínűleg teljesen szükségtelen volt. Tehát itt valójában már 2020-ban egy kicsit fordítva kellett volna ülni a lóra, nem azt kellett volna kérni, hogy az jelentkezzen, aki nem kéri a moratóriumot, hanem a bejelentkezést kellett volna kérni, mert így önmagában már kevesebb lett volna az, aki bejelentkezik, az jelentkezett volna be nagy részt, akinek erre valóban szüksége van. Azért most látható módon van egy erős propaganda is, hogy akinek nem fontos, az ne maradjon benne a moratóriumban, mert igazából hosszabb távon rosszul fog járni, mert kitolódnak a hitel visszafizetésnek az időszaka. Ugye közben látszik, hogy a kamatok emelkednek, ami a későbbi törlesztő részleteket azért befolyásolni fogja, mert aki fix kamatra vette fel a hitelt, annak is azért ez 5 vagy 10 év múlva változni fog, tehát ezek azért költséges dolgok lesznek. Én azt gondolom, hogy a nagyobb mértékben kellett volna talán első menetben a bankokra bízni azt, hogy állapodjanak meg a ügyfelekkel, és aztán valamilyen bankokkal együtt közösen kitalálni azt, hogy akik valóban bizonyítható módon önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe, ott valamiféle hát segítséget próbálni nyújtani.
És ön szerint nem álságos, vagy nem is tudom, elnapolja a problémát, a döntést azzal a kormányzat, hogy ezt a választások utára tolja ki? Tehát biztos van olyan, aki nem pontosan érti, hogy mit jelent az, hogyha él a hitelmoratóriummal, nem szerintem sokan vannak, akik nem tudják, hogy ez azt jelenti, hogy később majd többet kell fizetniük, és hogy ezzel ne szembesüljenek még a választás előtt, ne ilyen történetekkel legyen tele az újság.
Itt minden lépés láthatólag a mindennek az időzítése az a választásoktól függ. Nyilván a kormányzat úgy vélte, hogy nincs szüksége arra, hogy akár a sajtóban, akár csak egyszerűen a hétköznapi beszélgetések során kiderüljön, hogy sok ember számára ez mekkora problémát jelent. Vagy egyszerűen csak, ha nem is jelent valóságosan óriási problémát, hát a megszokotthoz képest, mert azért most már másfél év alatt megszokták, hogy nem kell fizetni, most fizetni kell. Tehát ugye azért ez egy, nyilván valahol ez semmi problémát nem okoz, de azért az emberek többsége számára ez egy olyan összeg, aminek ha eddig nem kellett fizetni, és nem tette félre, és vagy elköltötte, akkor a megszokott költéséhez képest most kevesebbet tud költeni, mert fizetni kell, amit elér. Na most, tehát ez egy olyan negatív hatás, amit a kormányzat el akart mindenképpen kerülni. A lóláb kilóg, hogy itt választási megfontolásról van szó, és már régóta ez húzódik. A kormányzat ezekben az ügyekben is nemzeti konzultációt tartott. Szerintem szerencsésebb lett volna, akár a minimálbér esetében is, meg más ebben az esetben is, a különböző érdekegyeztető fórumokon szakemberek és érdekképviselők véleményét összehangolni, és annak alapján döntéseket hozni.
És egy utolsó kérdés, ön mit tanácsolna egyébként azoknak, akiknek hitelük van, hogy érdemes fizetni, ha tudnak, érdemes félretenni, de élni a moratóriummal, vagy nyilván ez egyéni pénzügyi helyzettől függ, de hogy általánosságban mit javasolna, hogy hosszú távon hogy jár jól az ügyfél?
Szerintem, aki megteheti, annak fizetni kéne. Tehát azért ez, ugye a szabály az, hogy ettől nem emelkedhet meg majd a hiteltörlesztésnek az összege, de ugye ki fog tolódni jó néhány évre, ami probléma, és aztán azért azzal is számolnia kell a hitelfelvevők egy jelentős részének, hogy a későbbiekben a kamatok emelkedése miatt az egész törlesztésük azért emelkedni fog. Tehát én fizetnék, elkezdeném a törlesztést.